Ami félelmetes ebben, hogy tehát ha csak Indiát és Kínát vesszük, akkor attól függ, hogy hogyan számoljuk, 2,7-2,8 milliárd. De hogyha ő a Sankai Együttműködés állandó tagjainak, mert ugye vannak még itt megfigyelő státusza jelenleg levő tagok, tovább, tehát ezek nagy, nagy lélekszámú országok, tehát mintegy 3 milliárd ember képviselői ültek ott néhányan az asztalnál.
Üdvözlöm kedves nézőinket, önök a Mahét Média Család Nagyító című műsorát látják. A nyári szünet utáni első adásunkban Kocur Lászlóba fogunk két aktuális témát érinteni. Szia Laci!
Szervusz Péter!
Hát az első témánk ugye szeptember 4-e van, hétfőn indult az új tanév, és hát az oktatás területén az elmúlt két évben Tomás Drucker minisztersége alatt azért érdekes dolgok történtek, nagyon sok mindent szeretne reformálni a miniszter. Most elsősorban arról hallunk, hogy majd az óvodás gyermekek szintjén már a 4 éveseknek is óvodába kell majd járniuk, ugye ez a jövő évtől lép életbe ez a változás. De hát, hogyha az iskolákról beszélünk, ott pedig a központosítás témájáról már elég hosszú ideje szó esik. Ez nem csak a magyar, hanem a szlovák iskolákat is érinti. De te hogy látod, mennyire lesz hatással a felvidéki magyar oktatásra az, amit a miniszter szeretne megvalósítani, akár az óvodák, akár az iskolák szintjén?
Hát, ahogy magad is említetted, ez nem tipikusan magyar kérdés, vagy a magyar iskolák kérdése. Ez lassan már a demokratikus állampolgári szabadságjogok kérdésébe hág, amit a miniszter ugye még az oktatási rendszer nyári szünetét tartotta, megérdemelt nyári szünetét tartotta, a miniszter meglehetősen aktív volt akkor, tehát nyár folyamán ismertette, elengedte be ezeket a különböző módosítási javaslatait, az oktatási törvény módosítását, illetően melyet a közeljövőben fog tárgyalni a parlament. Óvodás gyermek szülőjeként egyébként látok a óvodát a gyermekem, de az maximálisan nem tetszik, hogy ennek megválasztása lehetőségét nem hagyja meg nekem, hogy beszeretném-e adni, vagy nem, ugye ez engem már nem érint, mert később fog hatályba lépni ez a része. Az, hogy az állam határozzon arról, hogy mit csináljon az állampolgár a gyerekeivel, mint hogyha az állam tulajdona volna a gyermek, ezt mindenképpen túlzásnak tartom.
De miért van szükség arra, hogy ugye 5 éves korról ez 4 éves korra csökkenje ez a
korra? Hát majd utóbb 3 éves korra.
Tehát igen, tehát erről is szó van, hogy ez később változna. Szerinted miért van erre szüksége az államnak?
Erre semmi szükség nincsen, tehát ugye ezt az állatvilágban sincs példa arra, hogy bizonyos fajok gyermekei csoportosan nevelődnek. Az óvodákat magyarul nagyon beszélő néven kisded óvóként nevezték eredetileg. Ugye itt az elsődleges funkciójuk a gyermekek védelme volt, ugye abban az időben az ipari forradalom után, amikor a nők egy része is dolgozni kezdett, főleg a városokban, ahol az óvodák kialakultak. Tehát az óvoda bármennyire is cuki, nem elsődlegesen a gyerekek érdekeit szolgálja, hanem a munkaerőpiaci érdekeket szolgál ki, az, hogy a nők zavartalanul tudjanak dolgozni napi 8 órában. Ez volt az óvodai rendszer kialakulásának elsődleges célja.
De ugye erre is van szükség, hogy biztosítva legyen az, hogy a hölgyek hamarabb tudjanak visszamenni dolgozni. Másrészt viszont egy érdekes paradoxon van, mert míg arról beszélünk, hogy túl sok az iskola, mert hát azért elég sok olyan iskola van, ahol nincs megfelelő létszámú diák, hogy ez effektíven tudja működni, azért az óvodák szintjén itt még probléma van, mert annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben azért már magánóvodák is létesültek, nem csak állami óvodák, vagy az önkormányzatok által fönntartott ugye óvodák, ennek ellenére főleg a főváros környékén azért elég problémás óvodát is találni, hisz ez a korhatárnak a levitele is éppen azért valósul meg így, mert nincs annyi óvoda, hogy ezeket a gyerekeket, akiket szeretnének óvodába beiratni, egyáltalán ellássák az óvodák.
Hát a minden járási város most elkezdene óvodát építeni, hogy ez 2 év múlva befejeződjön, stb. Valószínű, hogy akkor sem lenne, nem is beszélve a más nem járási jellegű városokról. Faluhelyen ez talán nem akkora probléma, de tehát a főváros környékén és az agglomerációban, amely munkaerőpiaci, ingatlanpiaci, oktatási szempontból egy külön világ. Pozsonyban ezt, tehát ugye, hogyha valaki fölmegy ilyen szlovák anyukás fórumokra, akkor ott már arról csevegnek egymás között a hölgyek, hogy a születés után mennyivel jelentették be a gyereket az óvodai várólistára, hogy egyáltalán elméleti esélye legyen 3 év múlva az önkormányzati óvodába való bekerülésre, vagy aztán marad a magánóvoda, ami még Pozsonyban is egy jelentéken tétel. Ugye az agglomerációban megint más a helyzet, mert ott ezek a szerencsétlen falvak nem kérték ezt a nagy arányú lakosságot, csak az építési engedélyek kiadásával hallgatólagosan beleegyeztek. Hát itt jó biznisz lenne szlovák nyelvű magánóvodákat nyitni, biztos, hogy pikpak megtelne.
Érdekes, hogy paradox a helyzet az is, hogy lényegben a magyar állam által nyújtott óvoda támogatás, ugye, aminek köszönhetően óvodák újultak fel, meg újak is épültek, az lényegében a szlovák államnak is segített azzal, hogy ezt a problémát előzetesen már megoldotta legalábbis a magyar vidéken, és ott, ahol azért a vegyes a lakosság, az sem ritka, hogy akár szlovák ajkú szülők magyar óvodába írassák a gyerekeket.
Tehát ez egy üdvözlendő tendencia mindenképpen. Hát most pontos számokat nem tudok idézni, de néhány évvel ezelőtt a Procivis polgári társulás kiszámolta, hogy a tárgyévben szlovák részéről a magyar szervezeteknek juttatott támogatás az akkora volt, mint a Magyarországról az itt felvidéki magyar szervezetek részére érkező állami támogatásnak az áfája. Tehát a kisebbségek oktatási rendszerének támogatása terén is akadna még szlovák állami részről is tennivaló.
És mit gondolsz egyébként az alapiskolákat érintő központosításról, hogy ez mennyire fog hatni a magyar ajkú közegre, meg egyszerűen azokra a magyar anyanyelvű diákokra, akik lehet, hogy nem fognak tudni akkora a mennyiségű iskolából választani, mint korábban?
Aki az oktatást felügyeli, az magát a rendszert felügyeli, már Mária Terézia is 1777-ben a Ratio Educationis által az állam szerepét akarta megerősíteni az egyházi befolyás kárára az oktatás terén, szabályozta a tanítóképzést és az iskolák felügyeletét, ami döntő fontosságú. Tehát most megváltoztatandókat, tehát ugye azóta az állam ezt folyamatosan gyakorolja, ugye a kommunizmusban ott még intenzívebb ideológiai indoktrináció folyt, és hát a rendszerváltás óta ez némiképpen megváltozott, vagy máshova kerültek a hangsúlyok. Azt látom, hogy a rendszerváltás óta eltelt időszakban folyamatos próbálkozások irányulnak az oktatási rendszer módosítására. Csak a saját magam példájából indulok ki, még az alapiskola felső tagozatán és a gimnáziumban is megértem egy-két erre irányuló törekvést, tehát hogy valamit elsőben még így tanultunk, később már nem, mert ott változott, vagy óraszámok csökkentek, vagy hangsúlyok tolódtak el. De igazából hát a legviccesebb a Smernek az az oktatási miniszter, aki később krimiíró lett, és csak rövid ideig volt, nem jut eszembe a neve, aki az iskolai étkeztetést akarta megreformálni, mert úgy gondolta, hogy ez lesz a kulcsa az oktatási rendszer sikeréhez.
Nem ez lett.
Nem ez lett. Itt nyilván a klassz ezt átgondolta, hogy magán és egyházi oktatási intézménybe a szavazók gyermekeinek a kisebb része jár, lényegesen kisebb része, tehát a nagy többség az állami iskolákat látogatta, tehát hogyha magán és egyházi oktatás és alapítványi, ebből felénk kevesebb Pozsony felé haladva több van, tehát a különböző speciális igényű gyermekek alapítványi iskoláit fogja piszkálni, akkor azzal kevesebb szülőt háborít fel, mint
hogyha... Megszavazót inkább.
Így van, szavazó szülőt, mint hogyha az állami iskolákhoz nyúlna hozzá, azért, mert kisebb csoportokat látszólag hátrányos helyzetbe hozni. Itt 20%-os normatív támogatás megvonásával fenyegeti azokat az intézményeket, amelyek bizonyos feltételeknek nem tesznek eleget. Azt mindenki tudja, hogy egyötönnyi támogatás nincs az iskolaigazgató, aki ki tud gazdálkodni ebben az oktatási támogatási keretrendszerben. Még akkor sem szednek tandíjat. Egyébként ez egy elenyésző kisebbség, amelyik tandíjat is szed.
Érdekes lesz ez, hogy Drucker ezt mennyire tudja majd véghez vinni, de hát ez majd a jövő kérdése, mert láttuk azt, hogy az elmúlt 30 évben hány oktatási minisztere volt Szlovákiának. Ha már a miniszterekről, meg a politikusokról van szó, akkor viszont van egy olyan miniszterelnöke Szlovákiának, aki a legrégebb óta regnál, a legtöbb választást nyerte, és most még egy ilyen nemes címet megkapott, hogy a legtöbb politikai vezetővel találkozott, akiket kritikusan illet a nemzetközi sajtó. Hát ugye Robert Fico a héten Kínába látogatott, ahol nem csak Putyinnal, hanem más politikai vezetőkkel is találkozott, és ugye már magában a Putyinnal való beszélgetés is felháborodást keltett a liberális oldalon. Te mit gondolsz arról, hogy mennyire volt szükség erre a Fico-Putyin találkozóra?
Hát égető szükség nem volt. Én szegény surány környékeket sajnálom, ők most már biztosak lehetnek benne, hogy az ott oda tervezett akkumulátorgyár az most már, hogy magánál, Xi Jinpingnél járt, nem mondom, hogy gyűrűs jókra, de legalábbis kezet fogtak. Tehát valószínű, hogy ez az építés elé gördítendő civil akadályokat most már végképp elhárítja, és az üldudat kap ez a környezetszennyező kártékony beruházás.
De gazdaságilag jelentős beruházás, azért tegyük hozzá azt is, hogy nyilvánvalóan kritikus a megítélés ennek a támogatástak, de hát ez lényegében a Fico kormányzatnak a egyik legfőbb gazdasági beruházása lesz, és hatalmas pénzmennyiséget hozhat az országnak.
Hát környezetvédelem és gazdaság nem mindig jár kéz a kézben.
Elég csak megnézi a környezetvédelmi minisztereket az elmúlt időszakokban, hogy ők mennyire voltak szakemberek ezen a területen, de térjünk vissza Putyinra.
Hát egyébként ez is az ő darálásuk is a Fico kormány sajátossága, tehát hogy ők voltak azok, akik egy ciklusban ötöt is elfogyasztottak belőle, majd pedig megszüntették a minisztériumot is, tehát
talán nem véletlenül. Na de mit gondolsz Putyinról? Én csak viccesen annyit tennék hozzá, hogy én számomra legalábbis úgy tűnt, hogy Fico az igazi Putyinnal találkozott, ami Trumpra nem feltétlenül igaz.
Hát erről különböző mémek és találgatások vannak ebben. Rendelkezésemre álló ismeretek alapján én nem tudok állást foglalni.
De a politikai következmények?
Valószínű, hogy az igazi Putyinnal találkozott. A szlovák-orosz kétoldalú kapcsolatokat illetően nem indokolta semmi ezt a találkozót.
De a földgáz kérdése indokolta?
Hát azt a gazdasági miniszterek egymás között is meg tudták volna oldani, de tény, hogy így nagyobb súlya lesz.
És erről a kínai útról mit gondolsz? Fico többször elmondta, hogy sajnálja azt, hogy más Európa Uniós vezetők nincsenek itt ezen a találkozón.
Valószínűleg azért nem voltak ott, mert ugye nem tagjai a Shanghai Együttműködési Szervezet országainak, akinek ez a találkozója volt. Ezt követően valósultak meg aztán különböző bilaterális egyeztetések, tehát volt két oldalú egyeztetés az indiai miniszterelnök és a kínai elnök között. Putyin aztán egy kétnapos látogatással folytatta útját, Ficonak volt búcs utáni hivatalos látogatása. Tehát ami félelmetesebben, hogy tehát ha csak Indiát és Kínát vesszük, akkor attól függ, hogy hogyan számoljuk, 2,7-2,8 milliárd, de hogyha tő a Shanghai Együttműködés állandó tagjainak, mert ugye vannak még itt megfigyelő státusza jelenleg levő tagok, tovább, tehát ezek nagy lélekszámú országok, tehát mintegy 3 milliárd ember képviselői ültek ott néhányan az asztalnál, és ha még azt is megnézzük, hogy ugye itt a BRICS tagállamokkal ez négy fős átfedést képez, ugye Oroszország, Kína, Irán és India mindkét szervezetben, a gazdasági fókuszú szervezetben és ez inkább a regionális együttműködés, a biztonságpolitikára fókuszáló szervezetben egyaránt tag, akkor ha ennek a lehetséges védelmi következményeit nem is nézzük, a gazdasági következményei mindenképpen, hát Európára nézve, és az euróra nézve is biztos, hogy nem lesznek annyira előnyösek.
És Szlovákiára nézve, mert ez is egy kérdés. Ugye láthattuk azt, hogy a PS elnöke már nyíltan kimondta azt, hogy végül is Fico Putyin és ezen oldal felé szeretne nyitni, tehát úgymond a diktátorok felé, vagy nevezzük bárhogyan. Miközben azért azt is el kell mondani, hogy Robert Fico az elmúlt hónapokban találkozott ugye az amerikai elnökkel is, vagy hát ott volt a találkozó, olyan beszélt mondjuk Muskkal is, Putyinnal is találkozott most már kétszer, tehát úgy tűnik, mintha Robert Fico nemzetközi szerepvállalása növekedett volna, ahhoz képest, amit régen mutatott mondjuk 2018 előtt, amikor általában egy jó fiú szerepben tetszelget legalábbis nemzetközi szinten, otthon megművelt, amit művelt, hogy most már nemzetközi terepre is szeretne kilépni, ezt te mivel indokolod? Egyszerűen azzal, hogy megváltozott a politikai helyzet, vagy egyszerűen csak megváltoztak azok a globális politikai helyzetek, amiben újra szeretné pozícionálni akár az országot, akár saját magát?
Hát a korábbi ciklusok szmerjeit, és ezt a mostanit nézzük, talán ez a mostani az önazonosabb, amikor kivált a demokratikus baloldal pártjából, és újatokat keresett, ugye akkor harmadik út, ilyeneket láthatunk a rendszerváltás hevületében, ugye Csurka István is úgy pozícionálta, ami éppet, hogy se nem jobb, se nem bal, hanem keresztény és magyar, ugye amikor a...
Szóval Robert Fico a szlovákiai Csurka?
Nem, ezt mondtam, hanem amikor az őt később megtagadó Boris Zala ideológiai útmutatása mentén próbálták ezt a harmadik utat felépíteni, akkor is azt mondták, hogy nem jobb, nem bal, hanem még Szlovákiának szánt harmadik út. Aztán láthatjuk a megalakulásuk óta tett ideológiai útvonalat, amely alakulása mögé oda kell látnunk néha gazdasági és vagy szponzori szándékokat is. Én legalábbis oda látok. Ez azt, mert ez valahogy talán most, mint a szabadabban, függetlenebbül mondhatná azt, amit gondol és teszi is.
Hát meglátjuk, hogy valóban az igazi Ficot látjuk-e. Erről is olvashatnak a Ma Hét hasábjain, és nem csak hasábjain, hanem akár videókon keresztül, akár podcasteken keresztül, de a Magyar Hét lapban is. Tegyenek így, és tartsanak velünk legközelebb is. Köszönjük szépen a figyelmet. A viszontlátásra!